Hát ahogy délelőtt jeleztem, ismét egy kivetíthető anyaggal szeretném azt a dolgot összekötni, hogy ne csak beszéljünk, hanem lássunk is valamit. Gondolom mindenki látja a diát. Igen. Jó, akkor leveszem a egyéb zavaró tényezőket. Ugye a másik dolog, amit kért tőlem Saci, az az, hogy hát egyáltalán miért vallja meg a hitét egy keresztény ember, és hogyha megvallja, hát miért kellene egyáltalán bizonyos hitvallások. A kérdés teljesen jogos lehet, tudni, Vika, mellett, hogy a hitvallás jó dolog. Gyakorlatban azt lehet látni, hogy elválasztja a keresztényeket. Például azt mondjuk, hogy ágostai hitvallású evangélikusok, vagy helvéd hitvallású reformátusok, akkor ezzel kifejezzük, hogy valamilyen féle hitvallás szerint akár egymástól el is különülhetnek keresztények. Tehát jó, jó a kérdés, hogyha egy kicsit ezt megnézzük. Tehát hitvallás miért, mióta, hogyan? Csak ezt a három kérdést fogjuk most körüljárni. Miért legyen az első kérdés? Viszonylag ez tűnik nehezebbnek, mégis azt mondom, hogy erre lehet a legkönnyebben válaszolni. Ha kinyitjuk a Bibliát Máté 10-nél, Jézus elmondja a választ, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Nyilván ez a vallást tesz, bizonyságot tesz, és még másmilyen módon is lehetne fordítani, ez nem tételekbe vagy tantételekbe szedett vallást jelent, hanem bármilyenféle megvallást, amivel kifejezem, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Tehát azon még önmagában lehetne vitatkozni, hogy kell-e különböző módon megfogalmazni a hitvallásokat, de azt látjuk, hogy alapvetően a keresztény élethez hozzá tartozik, hogy megvalljuk a hitünket. A probléma inkább az szokott lenni, hogy a vallást hová tegyük? A vallás magánügy, vagy a vallás közügy? Egy körülbelül 15 évvel ezelőtt, amikor etika órát tanultam, vagy etika órán ültem, akkor jött elő egy ilyen érdekes kérdés, hogy körülbelül 40-50 évvel ezelőtt az emberi élet intim területeiről még az utcán sem volt szabad beszélni, sőt, olyan pedig nem fordulhatott elő, hogy televízióban, rádióban, vagy valamilyen médián keresztül az ember a legbensőbb értékeit, intim dolgait kibeszélje. Ma, ha bekapcsoljuk a tévét, akkor szinte mindenki a magánéletéről beszél, a magánéletével kapcsolatos véleményének ad hangot, viszont 50 évvel ezelőtt közügy lehetett a vallás, tehát ugye például a politika is azzal foglalkozott, hogy a vallást hova sorolják, ellenben ugye a magánügyhöz nem tartozott, tehát közügy volt, hogy ki vallja meg a hitét, vagy ki nem, ezért bizonyos értelemben mártírságot is jelentett a vallás. Ma ez megfordult, nézzük meg, hogy ha a televízióból kivennénk az úgynevezett vallási műsorokat, hol kapna helyet az, hogy egy ember hitvallást tegyen a saját hitéről vagy vallásáról, szinte semmi terület nem lenne erre. 15 évvel ezelőtt az etika tanárom azt mondta, hogy a vallás lett tabu, korábban pedig az életnek más területei váltak tabuvá, nekünk keresztényeknek ezzel a felfogással szembe kell fordulni, és a hitvallást nem szabad tabuvá tenni, tehát ki kell fejezni igenis, hogy mit hiszünk, és azt hogyan hiszünk. Igen, ám csak kitaláltunk valamit, és ezt nem én neveztem így, hanem egy kollégám találta ki ezt a szót, wellness kereszténység, de nagyon tetszik. Ugye a wellness az egy nagyon jó dolog, annak, aki szereti. Elmegyünk, kényeztetnek bennünket, finom ételek, mindenféle szolgáltatások, hanem amikor testileg, lelkileg már ellazultunk, visszalépünk a mindennapi életbe, és végezzük a feladatainkat. Nagyon sokan ma a kereszténységről így gondolkodnak. Azt mondják, hogy az én magánügyem, jön a hétvége, az ünnep, ugye nekünk szombat, más keresztényeknek vasárnap, vagy esetleg a húsvéti ünnepkör, és a teljes magánügyem, hogy én mit csinálok a vallásomon belül, hogyan élem meg ezt a feelinget, érzést, ahogy mondják, de mindenképpen meg akarom élni. Aztán pedig, amikor visszamegyek a közéletbe, és a mindennapi életemet élem tovább, akkor az egy másik terület. Oda nem viszem ki a vallást, nehogy esetleg bizonyos dolgoktól elzárjanak, vagy kiessek bizonyos érdekeltségi körökből. Éppen ezért nézzük meg, hogyha most próbálnánk csoportosítani, vagy sorba rakni ezt az úgynevezett wellness vallást, hogy hogy néz ki. Jön a hétvége, van egy érzés bennem, boldogságkeresés. Mivel tudom a boldogságot megtalálni? Például dicsőítés. Ugye nézzétek meg, egy példát mondok, a hit gyülekezete. Jellemzően értelmiségiek, magas társadalmi pozíciót betöltő emberek vannak ott, ügyvédek, politikusok, nyilván azért, mert ott bocsátja ki magából azt a fölösleges stresszt, amit egész héten összeszed, hogy ebbe a dicsőítésbe tökéletesen megtalálja az érzést, ami van. Jön a letargia, mit teszek, elmegyek, megkeresem a lelki gondozót, a lelki gondozás az több, mint a pszichológia vagy a pszichiátria, elmegyek a paphoz, lelkészhez, az egyházaknak komoly kihívás, hogy a lelkész legyen jobb lelki gondozó, de kevésbé jó teológus, lelki gondozás fontosabb, nem is beszélve a mostanában olyan népszerű házassági terápiáról, hogy a házassági válságot is ilyen módon akarjuk megoldani, mert azt a kérdést akarja az egyház mindenáron megválaszolni, hogy mire való a vallás, hanem arra, hogy hasznos legyen, és tegyen az emberek jólétéért valamit. Ugyanakkor a hitvallás a gyakorlatban egy kétrétű dolog. A hitvallás egyik formája, hogy nyilvánosan kifejezem, hogy átálltam Jézus Krisztus oldalára. De nálunk adventistáknál ez a keresztség előtt történik meg, amikor a keresztelendő kiáll a gyülekezet elé, lelkész kijelenti, hogy meghallgatták a hitvallását, elfogadták, ott elmondja a rövidített hitvallást, a gyülekezet bólogat, felnyújtja a kezét, hogy elfogadjuk, és megtörténik a keresztség, ugye történelmi egyházaknál, ahol a konfirmációval oldják meg ezt a dolgot, gyakorlatilag ugyanaz a lényege, konfirmálás azt jelenti, hogy a latinul, hogy hitvallás megerősítése, tehát a korábbi keresztülők által átvett felelősség átkerül a felnőtre, és kifejezi, hogy hivatalosan átáll Krisztus oldalára. Tehát ez a hitvallásnak az egyik nyilvános formája. A másik, ez már olyan, amit mondatom azt, hogy a mostani kereszténységnek teljes egészében újra kellene gondolni. De ezt a reformátorok így mondták, hogy coram Deo, és ott láttok egy lexikon szöveget, ami lefordítok, hogy mit jelent. Isten színe előtt élni, és az Isten hatalma alá helyezni, az Isten dicsőségének hatalma alá helyezni az életünket. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban kilépek a vallásos közösségből, kiteszem a lábam a templomból, gyülekezetből, akkor kezdődik az igazi hitvallás, de nekem úgy kell gondolkodnom, viselkednem és beszélnem, hogy mindennel az Isten hatalmát fejezem ki, és azt, hogy nem a saját fejem után megyek, hanem elfogadtam egy értékrendet. Ugye ennek valóban három területe van, látjátok is ezt a hármat ott a kivetítőn, illetve amit mondtam, gondolkodásmód, másképp gondolkodom, ha nem történik meg ez, akkor nem volt megtérés, viselkedés, ugye a gondolkodás határozza meg ezt, és hát nyilván a szóbeli hitvallás sem maradhat el, ami a gyülekezetben a közösség előtt megtörténik. Ez tehát a miértre adott válasz, most jön a mióta. Tulajdonképpen mióta van ez így a kereszténységen belül. Menjünk oda-vissza, hogy Jézus személye foglalkoztatta a korabéli társadalmat, hogy kicsoda ő. Máté 16 szerint megtaláljuk azt, amikor Jézus fölteszi a kérdést a tanítványoknak, hogy hát ti kinek mondtok engem? És Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ez egy hitvallás szöveg, amikor Péter, igaz, Jézusnak teszi, és a többi tanítványnak, de egyértelműen elmondja, hogy mit tart Krisztusról, kicsoda ő, és ugye ezért Jézus megdicséri, hogy rendben van, igen, ezt így kell csinálni, és hát tudnod kell, hogy amikor ezt mondod, nem magad akaratából mondod, hanem az én mennyei atyám fejezte ki általad azt, hogy ki vagyok én. Ez az egyik ilyen hitvallás. A másik hitvallás nagyon érdekes, Márk evangélista hitvallása. Ugye Jézus idejében az a név, hogy Jézus meglehetősen gyakori volt, ugye a Bibliában is találunk több szemét, akinek a neve Jézus. Na de melyik Jézusról akarja az evangéliumát írni Márk? Azt mondja, hogy Jézusról, aki Krisztus, aki az Isten fia, no ennek az embernek az evangéliumának a kezdetéről írok. És ilyen módon az egész Márk evangéliumát lehet tekinteni hitvallásként, első verstől egészen az utolsó versig. Több olyan konkrét mondat van benne, ahol ugyanazt erősíti meg, amit az első mondatban mond. Pál apostol hitvallása a korintusi első levélből, amikor kezdi írni a levelet, befejezi a szokásos köszöntő formulákat, üdvözléseket, majd a lényegre tér, és azt mondja, miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, ugyan a pogányoknak pedig bolondság. Tehát elmondja Pál, hogy mi a számára fontos, talán azért még ehhez mondjunk egy háttér információt is, hogy nagyon sokan úgy tartják, hogy amikor leírja ezt a hitvallását Pál, előtte egy csalódási élményen megy keresztül, és a csalódás élményt elolvashatjuk az apostolok cselekedetei 17. részében, amikor Aténban van, ott olvassuk azt, hogy a piacon prédikál, filozófusok kíváncsiak lesznek Pál ige hirdetésére, és az Areopágoszra viszik, a hegyre, vagy Marshegy, hogyha a Károli Bibliát olvassuk, és a sztoikus és az epikúreus filozófusokkal elkezd vitatkozni, és Pál nem mond hitvallást. Annyit mond, hogy minden tekintetben istenfélőnek tartalak benneteket, mert hát láttam egy olyan oltárt, amire az volt írva, hogy az ismeretlen isteneknek, őt egyes számban mondja, hogy ismeretlen istennek, akit ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Ennyit mond, de nem mondja el, hogy kicsoda az a Krisztus, hanem elkezd beszélni a feltámadásról, és abban a pillanatban ott hagyják a filozófusok, mert a görög gondolkodásban nem fér bele az, hogy az istenek feltámadnak, hiszen az istenek halhatatlanok. Utána azt mondja Pál, jó, befejeztük ezt a stratégiát, én most már csak egyetlen egy dologról fogunk beszélni, a megfeszített Jézus Krisztusról akárhová megyek, ugye utána írja a leveleit, Galatát, Rómait, majd a korintusi leveleket ebbe a sorrendbe, érdemes megnézni ebből a szempontból, hogy mindegyik levélben van egy tömör hitvallás, hogy ő Jézus Krisztusnak tartja, és hogy a kereszt a számára azért fontos, mert elkerülhetetlenül ezt a tanítást akarja hirdetni. Mit jelent a Krisztus megvallása? Ez sem olyan egyszerű, már biblikusan sem, ugye először is a kereszt megvallása, amire itt tettem is már utalást. Kezdi ezt a korintusi levélben, amikor azt mondja Pál, hogy a keresztül szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Ha ezt az egy mondatot kivesszük innen a korintusi levélből, és külön csak ezt az egyet értelmezzük annak, ami minden benne van. Hiszen bármit mondhatunk, lehet akármilyen megfogalmazása a hitünknek, aki nem hisz Jézus Krisztusban, úgyis azt fogja mondani, hogy te bolond vagy. És ezt összetömöríti Pál, és azt mondja, hogy bolondság persze azoknak, akik elvesznek, nekünk pedig a üdvözülünk Istennek ereje. Aztán erre a gondolatra fűzi fel a későbbieket, hogy megbotránkozás görögöknek is, meg a zsidóknak is, ugye azon a rész következik utána, de a kereszt megvallása általában a keresztről szóló beszéde, amit fogalmaz, alapvetően fontos a keresztény hitvallásban. Efézusi levélben másképpen fogalmaz, ugyanezt mondja, hogy megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. De nagyon érdekes ebben a hitvallási szövegben az, hogy nem azt mondja, hogy Jézus Krisztus által ölte meg, vagy hogy önmaga lett testé és ezáltal megölte, hanem a kereszt által. És ugye a kereszt itt még csak egy eszköz, majd később válik szimbolikussá, ami egyben Krisztus keresztjét fogja jelenteni. Tehát a keresztről szóló beszéd megvallása egy nagyon fontos részlete a keresztény hitvallásnak. Aztán olyat is találunk a Bibliában, ahol közvetlenül a feltámadást vallja meg, mint a keresztény hit legfontosabb részét. Nézzük csak a korintusi első levél egy gyönyörű szép részét, úgy hívják, hogy Krisztus himnusz. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha ugyancsak nem támadnak fel, vagy ha csak ugyan nem támadnak fel, ha halottak. És akkor most jön a hitvallás legfontosabb része, mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Egyébként itt nincs vége ennek a hitvallásnak, ha tovább olvasnánk, ott jön az, hogy elkezdi sorolni Pál, hogy mert meghalt az írások szerint, majd feltámadt, megjelent először Kéfásnak, 12-nek, utána az 500-nak, aztán meg nekem. Tehát sorra föl sorolja azokat, hogy kiknek jelent meg a feltámadt Krisztus, de itt nyomatékosítja, egyértelművé teszi, hogy a feltámadásról való hitvallás mennyire fontos. A harmadik végérdekesebb, amikor Krisztus teljességét vallja meg. Mi ez a Krisztus teljessége? Nézzük csak. Filippi levél, szóval az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Isten. Ugye ez az első része a hitvallásnak, ami azt mondja, hogy még mielőtt Krisztus a földre jött volna, mit tudunk róla? Azt mondja, hogy Isten formájában volt, és az Isten formájában való létezés Krisztus szerint nem zsákmány, nem ragadmány, tehát nem eloroszta, mint például Sátán, hanem természete része volt, hogy egyenlő Istennel. Ugye ez a hitvallás első része, jön a második rész, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halál. A második stáció lehetne így mondani, amikor földre jön Jézus. Mit csinál? Megüresíti magát, tehát ott hagyja a mennyei rangját, szolgai formát vesz fel, mit jelent ez a szolgai forma? Azt mondja, hogy emberhez hasonlóvá lesz, még azzal sem vitatkozik itt Pál, hogy egyenlő-e az emberekkel, vagy nem, csak azt mondja, hogy hasonló lesz. Mindenben pontosan ugyanúgy viselkedik, mint ahogy az ember, meddig egészen a kereszt halálig. A kereszt halál után történik valami, hogy ez pedig a hitvallás harmadik része. Hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeiek, földiek és föld alattiak, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és akár oda is tehetnénk azt, hogy ámen. Nincs ott, de egész nyugodtan oda is írhatnánk, hiszen első rész mennyei szakasz, második rész földi szakasz, harmadik rész ismét mennyei szakasz, amikor visszakapja isteni rangját. Most ezeknél a hitvallásoknál egyébként, amit eddig itt mutattam, kivétel nélkül mindegyiknél van egy olyan elképzelés, hogy nyilván ezek nem úgy születtek, hogy a Filippi levelet valahol Cézárea börtönébe elkezdte írni Pál, és akkor hirtelen ugye eszébe jutott egy ilyen szép Krisztus dicsőítő himnusz, és leírta. Nem nagyon valószínű, hogy a kezdetektől fogva, amikor Pál igehirdetéseit megkezdte, egy-egy részletét már elmondott, az is elképzelhető, hogy le volt írva, vagy megtanulta a szóról szóra, esetleg ismerték is már az ős gyülekezetek, aztán később, amikor a leveleit megírta, ugye itt most a Filippi levélről beszélünk, akkor beleírta ezeket az előre megszerkesztett, megírt hitvallás szövegeket, amiből egyébként nagyon sokat találunk, például a Jelenések könyvében, amit itt most nem térnék ki, de többet is találunk benne. Tehát van egy olyan hitvallás, amit gondolom, hogy többen ismertek, mert láttátok már, más nem, például Újfehértón a Spárnak a parkolójában valamelyik autóra ráragasztva a halacska. Azért mondtam éppen ezt, mert egy bevásárló központnál mindig van olyan autó, aminél látunk egy ilyen keresztény hitvallást, ugye ez a régebbi formája, egy kőbe van csikarva, ugye azt olvassuk ott, hogy Istüsz, ez görögül, azt jelenti, hogy hal, viszont hogyha a kezdő betűket kiegészítjük, akkor egy gyönyörű szép hitvallás, tehát Jézus Krisztus, Theu, Ios, szótér, ami pedig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, Isten, Fia, megváltó. Tehát a halacskát úgy kell elképzelni, hogy két keresztény találkozott valahol, például a piacon, és nyilván nem volt senkinek a homlokára írva, hogy keresztény-e vagy sem, de esetleg feltűnő volt a viselkedés, hogy visszafogottabb, tisztességesen bánik a áruval, nem csapja be a vevőit. Itt oda ment hozzá másik keresztény, és a porba belerajzolt ezt a halacskát. Ez egy kérdés volt, azt kérdezte, hogy te hal, és ő is rajzolt egy halat, igen, én hal. A két hal azt jelentett, hogy én is hiszem, és te is hiszed azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Utána már csak meg kellett egyezni, hogy a hivatalos, vagy a nyilvánosság elől elvonulva, hol lehet beszélgetni egymás hitéről, esetleg van-e, hogy gyülekezet, az illegalitásban a római birodalom idejében ez egy nagyon fontos dolog. Itt van egyébként a jel magyarázata átírva. Magyar nem találtam magyar változatot, de minden egyes szó, tehát alul látjátok, Jézus Krisztus, God, Isten, Son, Fiú, Savior, megváltó, tehát ugye magyar változatban is valahol biztosan meg lehet találni. Ez az első kettő, a miért és a mióta. Most jön a mi gyakorlati kérdésünk, hogy na jó, de most hogyan a jelen világban nem rajzolhatunk halacskát, illetve ha valaki az autójára ráragasztja, nem feltétlenül biztos, hogy a másik fogja tudni, hogy ez azt jelenti, amit. Én úgy gondolom, hogy a hitvallás második fele érdekesebb, hogy a gondolkodásmódban, viselkedésben és a szóbeli vagy megvallásban hogyan fejezzük ki a Krisztushoz való tartozásunkat. Először is tegyünk fel magunk felé kritikusan egy kérdést. Miért fontos az, hogy hogyan gondolkodunk? Miért fontos a gondolkodás mód? Azért, mert ez a megtérésnek az első fázisa. Tehát amikor Keresztelő János elkezd prédikálni, azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Saci kért engem, hogy görög dolgokat is mondjak, igyekeztem kerülni eddig, de most beleírtam a térjetek meg szót, görögül a metanoite, egy felszólító módú ige, ami azt jelenti, hogy változzatok meg a gondolkodás módotokat illetően. Ez senki nem fordítja így, mert hosszú lenne, de a noá az az embernek az értelme. És a megtérés az soha nem úgy kezdődik, hogy elkezdek gyülekezetbe járni, már elkezdek csinosabban öltözködni szombaton, vagy esetleg abba hagyom a tisztátalan ételek fogyasztását, és hirtelen átállok a vegetáriánizmusra. Nem ez a megtérés. A megtérés mindig gondolatmódváltás. Pál apostol egy helyen azt mondja, hogy az egész hátam mögött levő életemet kárnak és szemétnek veszem, pedig ugye farizeus volt és jól képzett, ami meg előttem van, azzal foglalkozok, ugye annak célegyenesnek időnek, azt mondja a Filippi levélben, tehát mindig ez a gondolatmódváltás, ugye ez az első lépése a megtérésnek. Pál is írja ezt, ugye a Róma 12-ben, Isten irgalmának kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. És ugye azért állok meg, mert oda megint beírtam ezt a noosz, ugye az értelem, tehát itt belül változzon meg valami, és akkor utána azért, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És most ugye megállva megint egy pillanatra, a felnőtt gondolkodás akkor mondható felnőtt gondolkodásnak, hogy én mindenféle segítség nélkül el tudom dönteni valamiről, hogy az jó, vagy nem jó. Már nem nekem, hanem úgy általában másokat sem sértve, vagy mások érdekeit sem rontva jó, abszolút értelemben. Ehhez óriási nagy változásnak kell történni, és hát meggyőződésem, hogy nagyon sok magát kereszténynek mondó ember nem keresztény. Azért, mert nem tért meg. Nem történt meg a fejében ez a változás. Van wellness keresztény, aki elveszi az áldást a kereszténységtől, de gondolkodás módjában egyáltalán nem változott. Meg csak bízni tudunk benne, hogy ez valaha, majd egyszer bekövetkezik. A gondolkodás mód egyébként nagyon érdekes, hiszen gondolkodástól függenek az érzések. Például van egy ilyen dolog, hogy ha az ember gyászol, ugye most ez úgyis aktuális, sajnos, de nyilván a keresztény ember, aki tudja, hogy van feltámadás, az is gyászol. Annak is ugyanúgy az érzései torzulnak, szomorú lesz, megsiratja a halottat. De ott van az, hogy tudom a fejembe, mert megtanultam a Szentírásból, mit jelent a feltámadás reménysége, és ezzel a gondolkodással felül tudom írni az érzéseket, és bár viselkedésem más lesz, lehet, hogy érzelmileg úgymond labilis leszek, de ugyanakkor az eszemmel nagyon is jól tudom, hogy mit ígért Isten. És ugye nézzük csak itt a Róma 10-10-et, mert szívvel hiszünk, itt az érzés helye, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Na most én nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, mint minden lelkész természetesen, hogy valaki elveszíti a szerettét, elmegyünk hozzá lelki gondozni, és akkor könnyek között elmondja, hogy fáj a szívem, de tudom nagyon jól, hogy találkozni fogok az én szerettemmel, mert Jézus Krisztus megígérte a feltámadást. És ez az a hitvallás, amiről itt szóval szívvel hiszünk, még a szomorúság is lehet a hitnek egyfajta formája, de szájjal teszünk vallást, és elmondjuk, hogy igen, ezt érzem, de amaz gondolom. Tehát ezért nagyon fontos, hogy helyén kezeljük az értelem dolgát, hogy elsősorban az értelmünket rendeljük alá Isten akaratának. Aztán jön a másik, a viselkedés. Ugye emlékeztek a halacskánál, mit mondtam, hogy észrevett egyik keresztény a másikról, hogy sokkal jobban viselkedik, másabbul bánik az emberekkel, ezért rákérdezett, hogy vajon keresztény, és hát rajzolgatta a halacskát. Mindegy, hogy egy keresztény, vagy magát kereszténynek mondó ember hogyan viselkedik. Innen szokott jönni a kritika, hogy bort iszik, és vizet prédikál. Nassisi Ferencnek a hitvallását tartom egy nagyon mérvadó hitvallásnak. Ugye az ő életéről itt most nem kívánnék szólni, egy érdekes szerzetes volt, saját rendet alapított, ugye a ferences rendet, a franciskánus kolduló rendet alapította. Az volt a hitvallásának az egyik alapja, idézem, tégy bizonyságot az Úrról, úton útféle, s ha végképp nem boldogulsz, használj szavakat is. Hogy szoktuk mit csinálni? Mi inkább szavakat szeretünk használni. hogyha az emberek a szavainkra elfordulnak tőlünk, akkor már nem csinálunk semmit. És ugye most ide kívánkozik feltétlenül, mert nagyon-nagyon a gyomromban van, hogy más kollégákkal beszélve, például az evangélikus lelkészek azt teszik, aki már be van oltva, megkapta a immunitást, bemegy a kórházba, és az a missziója, hogy felöltözik ilyen COVID-védő ruhába, és a haldoklók mellé odaáll, fogja a kezét, imádkozik. Beszél az ápolókkal, imádkozik értük, igét olvas. Mi pedig közben azon gondolkodunk, hogy nem tudunk misszió munkát végezni, mert senki sem hallgatja meg a szavainkat, nincs kinek prédikál. Tehát valahol borul ez a hitvallás, amit mi hitvallásnak gondolunk. Ugye van valami abban, hogy csak akkor beszélj, ha feltétlenül muszáj, egyébként inkább cselekedj, de cselekedek meg sokkal nagyobb a hangja, mint a szavainknak. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy a hitvallásnak van ugye az a viselkedés része, amit Pál így fogalmaz meg, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Gondolkodjunk el egy kicsit azon, mivel fejezzük mi azt ki, hogy a másik ember a számunkra egy és ugyanolyan értékű, mint mi magunk vagyunk. Mivel fejezzük ki azt, hogy másképp gondolkodó ember, más vallású ember, vagy akár vallástalan emberről legyen szó, Jézus Krisztusban egy és ugyanaz, mint én vagyok. Ez a viselkedés, tehát nem vitázok a másikkal a muszlim vallásról, nem vitázok a másikkal arról, hogy van-e Isten, a viselkedésemmel, a magatartásommal fejezem ki, hogy egy helyen mondja Krisztus, hogy magatoknál a másikat többre tartva cselekedjetek. Ugye a hitvallásnak nagyon fontos része. És hát ugye harmadik pont, ez a szavakkal történő megvallása a hitünknek. Itt van még egyszer a Róma 10:10, hogy igenis szájjal is teszünk vallást, vagy bizonyságot azért, hogy üdvözüljünk, tehát üdvösség kérdése, kifejezni a hitünket. Na de hát miért is? Azt mondja Jézus, hogy aki szégyell engem, az én beszédeimet, az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön a maga atya és a szent angyalok dicsőségében. Ha szégyeljük Jézust, ne beszéljünk róla. De ha nem szégyeljük, akkor igen. És mindig jusson eszünkbe, amit ő mondott. Tehát, még mielőtt összefoglalnám és lezárnám, nagyon jó hitvallás volt, Lenk Lajos lelkész valaha élt már, nagyon régen halott. Volt egy hitvallás, amit az egyik gyülekezetbe elmondott, hogy három pontja legyen az adventista ember hitvallásának. Első, először legyél ember viselkedéseddel. Másodszor, legyél keresztény, még mindig a viselkedéseddel. Harmadszor, legyél adventista, azzal, hogy megvallod a hitedet. És ez hozzátett két dolgot. Az egyik, ha megfordítod, először a szavaiddal, vagy adventista, és utána próbálsz úgy viselkedni, meg ember lenni, akkor már is helytelenül viselkedsz. Valamint azt tette hozzá, hogy ha viszont ember vagy viselkedésben, és keresztény vagy viselkedésben, akkor már szavakkal meg sem kell vallani a hitedet, mert már is adventista vagy. Én úgy gondoltam, hogy ez ide kívánkozik, és érdemes rajta elgondolkodni, mert szerintem ez nem kérdés, igenis vallja meg hitét a keresztény mindenféle módon, ahogyan csak teheti, mert egyrészt üdvösség kérdése, másrészt pedig ez hozzátartozik a keresztény élethez. Figyelmeteket köszönöm, és ismét várom majd azt, hogy ha kérdeztek, akkor mit válaszoljak rá.
Köszönjük ezt a tanulságos gondolkodtatást. Áldja meg az Isten a szívünkben az igét. Én azt javaslom, hogy fejezzük be imával, és aztán kezdődjön a fórum.
Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hiszen ismét megteremtetted annak a lehetőségét, hogy ebben a közösségben ilyen módon találkozzunk, szembesüljünk azzal, amit az ige ír, amit megparancsolt te fiad Jézus Krisztus, a hitvallást, és szembesüljünk a saját hiányosságainkkal, hogy hogyan kellene még ebben fejlődnünk. Mi most háladással tekintünk a mai napra vissza, és előre is azokra, amik ezután következnek, és kérjük azt, hogy lelkedelme távozzon tőlünk, hanem tarts bennünket egyként, egy népként össze, és a te áldásod legyen velünk úgy a hétköznapok hitvallásaiban, mint azokon a szombatokon, amikor a veled való közösségben egyesülünk. Fiad Jézus Krisztus neve által mondtunk hálát, és könyörögtünk. Amen.